Ma reggel az első Tesszalonikai levél 5. rész 9. versétől olvasok egy rövid szakaszt, és aztán pedig gyakorolni fogjuk azt, ami a legnagyobb ajándék lehet a számunkra, hogy a Krisztussal való közösséget gyakoroljuk. Tehát 1 Tesszalonika 5:9-től ezt mondja Isten igéje. Mert az Isten nem a haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Bizonyára az elmúlt napokban nagyon-nagyon sokat hallottunk, vagy még lehet, hogy beszéltünk is a halottakról. Tehát akik már elmentek, azokról szólt minden az elmúlt időszakban. Gondoljatok csak bele, hogy azért zártak le bizonyos utcákat, azért volt forgalomelterelés, azért nem lehetett megállni valahol, mert valaki meghalt, vagy valakik meghaltak valamikor. A hírekben, amilyen információk jöttek, azoknak, főleg az elsőjén, figyeltem a híreket, a 90%-a halottakkal foglalkozott. Tehát, hogy akik meghaltak, azok miatt mi történik, és hogyha valaki menni akar a temetőbe, vagy onnan akar hazamenni, mit csináljon, mit ne csináljon, mire vigyázzon, mire ne vigyázzon, mit lopnak el, mit nem lopnak el. Szóval minden ezzel foglalkozott, hogy a halottakkal hogy kell bánnunk, és mit kell csinálni ezen a napon. És ezzel nincs is baj, hogyha valaki visszaemlékszik arra, hogy kik azok, akik elmentek, és valamennyi időt ennek szánunk, és ez teljesen rendben van. De ma reggel, amit felolvastam igét az 1 Tesszalonika 5-ből, az arra hív bennünket, hogy ne csak odáig jussunk el, hogy valaki meghalt, vagy odáig jussunk el, hogy mi is egyszer meghalunk, hanem az Isten igéje tovább vezet bennünket, és azt mondja, hogy ne félj, mert van örök élet, van üdvösség, van a halál után is élet, és ez egy hatalmas nagy jó hír. És azt mondja a Biblia, hogy vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, vagyis egyik ember a másik embert, mivel? Azzal, hogy a halállal nincs vége az életnek, hogy van üdvösség, hogy Krisztus meghalt a kereszten, ő föltámadt, és kinyitotta ezt a kaput, és van lehetőségünk egy örök életet élni az Úrral. Szóval vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Hát nem tudom, ki az, aki szomorú ma reggel, van-e ilyen, vagy csak álmos valaki, vagy csak még nem ébredt föl, vagy nem tudom, de akár szomorúak vagyunk, akár fáradtak vagyunk, akár jókedvünk van, a bátorításra, a vigasztalásra mindig szükségünk van. Az mindig jól esik. És Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy mivel Isten nem a haragra rendelt bennünket, hogy meghaljunk és az ítéletre menjünk, hanem az üdvösségre kinyitotta a lehetőséget Krisztus által, ezért van lehetőségünk arra, hogy bátorítsuk és vigasztaljuk egymást, hogy van örök élet. Kész vagyunk erre? Az úrvacsora úgyis két irányú, egyrészt az Úrral való közösséget éljük meg, másrészt az egymással való közösséget is megéljük. Én arra kérlek most benneteket, hogy aki ott melletted vagy körülötted van, fogjál vele kezet és mondd azt neki, hogy ne félj, mert van üdvösség. Van örök élet. Szóval vigasztaljuk egymást azokkal az igékkel, azzal a bátorítással, ami az Isten igéjében benne van. Úgy látom, működik a bátorítás, az előbb még egy kicsit komoratszatok volt, és most a bátorítás után mindenki egy kicsit mosolygósabb lett, úgyhogy örülök neki. Tehát ne felejtsük el, azt mondja az ige, Isten nem a haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, tehát akár élünk, akár alszunk, vagy már valaki meghalt, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Én ezekkel az igékkel szeretnélek hívni benneteket arra, hogy együtt úrvacsorázzunk, mivel Isten nem a haragra rendelt bennünket, hanem az életre, ezért van lehetőségünk arra, hogy az élő Istennel rendezzük a kapcsolatunkat, és a következő percek segítsenek bennünket abban, hogyha van valami teher, amit szeretnél letenni, akár a fáradtság, a közömbösség, akár valami konkrét dolog, ami terheli a szívedet, a lelkedet, akkor tedd le. Ugyanis a megszentelés az két irányból jön. Az Isten megszenteli az úrvacsorai közösséget az, hogy a Szentlélek itt van közöttünk. A másik oldalon meg nekünk is meg kell szentelni magunkat, és ami a mi dolgunk, azt meg kell tenni, letenni terheket, gondokat, bűnöket, vagy kimondani valamit egy imádságban. Én erre hívlak most benneteket, hogy a következő néhány másodpercben legyünk csöndbe, és ha valamit szeretnél így elmondani az Úrnak, letenni, hogy szabad szívvel tudj úrvacsorázni, és ki tud mondani azt, hogy rendezve van a kapcsolatom Istennel, rendezve van a kapcsolatom emberekkel, és olyan jó, hogy kifejezhetem az Úrral való közösségemet. Ha ezt meg tudod tenni, akkor majd az imádság után hívlak benneteket, hogy vegyük az úrvacsorát. Legyünk most egy kicsit csöndbe. Kérem, hogy imádkozzunk, és majd én hangosan fogom folytatni a csendben megkezdett imádságotokat. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy amit te tettél, az örökérvényű, és bármilyen korok jönnek, bármilyen izmusok jönnek, vagy bármilyen kormányok, vagy hatalmak jönnek, vagy birodalmak jönnek, soha senki sem tudta eltörölni azt a tényt, hogy te eljöttél erre a földre, hogy te itt éltél, hogy bemutattad az Isten országát, hogy meghaltál a bűnökért, hogy föltámadtál, és dicsőségesen visszamentél a mennybe. És köszönjük, hogy ez az igazság, ez a valóság, és köszönjük, hogy ezáltal nekünk van lehetőségünk, hogy megismerjük a mindenható Istent, mert ismerünk téged. Köszönjük ezt neked. És Úr Jézus, most arra kérünk, hogy amikor vesszük az úrvacsorát, és szeretnénk kifejezni azt, hogy mi hozzád tartozunk, mi a tiéd vagyunk, mi keresztények vagyunk, krisztusiak vagyunk. Szeretnénk ezt olyan őszinte szívvel tenni, hogy te is őszinte szívvel tudd azt mondani, hogy igen, ez így van. Kérünk most, hogy bocsáss meg a bűneinket, le akarjuk tenni azokat a terheket, amelyek terhelnek bennünket. Kérjük, szabadíts meg bennünket, és kérjük, hogy a te szent lelkeddel most tisztára teljesen bennünket. És add a felszabadultságot, azt az örömet, az üdvösségnek az örömét, az örök életnek az örömét, azt a hitet és reménységet a szívünkbe, amit csak te tudsz adni, ami csak a mennyből jöhet. Így szeretnénk, Urunk, együtt ünnepelni veled, ünnepelni mindazt, amit te tettél értünk, és megköszönni és hálát adni ezért. És kérjük, hogy szent lelkeddel most vezess bennünket ezekben a percekben, amikor vesszük az úrvacsorát. Szeretnénk átélni és megtapasztalni, hogy mindenki áldást tesz magához, mindenki az úrvacsorának a gyakorlásával valami új erőt kap, mennyei áldást nyer. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Áldott legyen a te neved mindezért. Amen. Kedves gyülekezet, amikor most úrvacsorázni fogunk, akkor emlékezzünk arra, hogy Jézus, amikor az utolsó vacsorán ott volt a tanítványokkal, kezébe vette a kenyeret, hálát adott Istennek, és aztán megtörte a kenyeret, és a megtört kenyeret továbbadta a tanítványoknak, és azt mondta, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téletetek megtöretik. Ezt tegyétek, ezt cselekedjétek újra és újra az én emlékezetemre. És ezt követően Jézus vette a poharat, és azt mondta, ez a pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt tegyétek újra és újra az én emlékezetemre. Hívlak most benneteket, hogy amikor úrvacsorázunk, és vesszük a poharat, és vesszük a kenyeret, akkor ezt őszinte szívvel tudjuk tenni. És aki kész az úrvacsorát gyakorolni, úgy érzi, hogy rendben van a kapcsolata Istennel és emberekkel, akkor kérem, hogy álljon föl a helyéről, és törjetek majd a kenyérből, és vegyetek a pohárból. És amíg úrvacsorázunk, ha valakinek arra van szüksége, hogy ima támogatásban részesüljön, hogy bármi ima kérése van, és idejön, akkor az úrvacsora alatt erre is van lehetőség. Emlékezzünk arra az ígére, amit az ézsaiási proféciából Dávid felolvasott, hogy Krisztus sebei által van gyógyulás, helyreállás. Ez lehetséges ma is. Ha szükségünk van erre, akkor vegyük igénybe Istennek ezt a kegyelmét is. Hívlak tehát benneteket, hogy aki kész úrvacsorát venni, az jöjjön és vegye.
Uram, hogy imádjalak, és mindenkor mindenért téged áldjalak. Azért élek, Uram, hogy veled legyek, és téged dicsérjelek mindennel, amit teszek. Neked őrzöm a szívem, hogy oltárodra tehessen. Az a vágyam, az a célom, hogy az imádod lehessek, és gyönyörködj életemben, mindent megtegyek, amit kérsz tőlem, és örömet szerzek neked. Azért élek, Uram, hogy imádjalak, és mindenkor téged áldjalak. Azért élek, Uram, hogy veled legyek, és téged dicsérjelek mindennel, amit teszek. Neked őrzöm a szívem, hogy oltárodra tehessen. Az a vágyam, az a célom, hogy az imádót lehessek, és gyönyörködj életemben, mindent megtegyek, amit kérsz tőlem, és örömet szerzek neked, hogy az imádod lehessek, és gyönyörködj életemben, mindent megtegyek, amit kérsz tőlem, és örömet szerzek neked. Azért élek, azért élek, azért élek.
Szeretnénk Isten oltárára adományokat gyűjteni. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Tedd ezt úgy, hogy vagy az ige mondja, jobb kéz ne tudja, hogy mit tesz a bal. Tedd hálaadással. De természetesen ez nem kötelező. Énekeljük el még egyszer ezt az éneket, és ez alatt fog körbe menni a perssel.
Ha érzel,
Mielőtt tovább lépünk, szeretném, ha azokért az imakérésekért imádkoznánk, amit összefoglalásként úgy tudom elmondani, hogy az elmúlt időszakban többen jelezték azt, hogy különböző betegségekben szenvednek, akár ennek a gyanúja merül föl, akár ennek a valóságát érik át, vagy ennek a folyamatában már benne vannak. Újra hadd idézzem Isten igéjét, Krisztus sebei által van gyógyulás és van helyreállás. És arra hívlak most benneteket, akár téged érint ez valamilyen módon, akkor természetesen magadért is, de imádkozzunk másokért, egymásért, hogy mindaz, ami a testünknek a gyengesége, ebben Isten adjon kegyelmet, mert a testünk a Szentléleknek a temploma, és a testünket arra adta Isten, hogy ezen keresztül a lelkünk jól érezze magát, és imádni tudjuk az Istent. És ha beteg a testünk, vagy ha a lelkünk beteg, az mind a kettő megbénítja ezt a folyamatot. Imádkozom azért, hogy legyen ez így, szeretném hangosan is tenni, és hogyha te is tudsz valakit, akinek szüksége van egy ilyen imádságra, akár ilyen lelkileg van nagyon leterhelődve, és a lelke bénult meg, akár a testében van valami gond, imádkozzunk most ezért. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te formálsz bennünket, taníts bennünket. Tudjuk, hogy még a nehézségeken, nyomorúságokon keresztül is, amikor vezetsz bennünket, azon keresztül is a kegyelmed árad ki. És elhisszük és elfogadjuk azt is, hogy amikor betegségek vagy ilyen irányú nehézségek vannak, ezen keresztül is közel tudsz jönni hozzánk, és tudsz valami újat mondani, valami kegyelmet kiárasztani ránk, és kérjük, hogy tedd ezt meg, és imádkozunk mindazokért, akik ebben a helyzetben vannak, hogy a te szavadat hallják meg, és a te gyógyító üzeneted, amikor elér hozzájuk, hogy tudjanak megszabadulni, meggyógyulni, helyreállni. Imádkozunk azért, hogy fizikai, testi betegségekben szenvedőket is szabadítsd meg, akkor is, Úrunk, hogyha ennek csak a gyanúja merült föl, és ott van a félelem, az aggodalmaskodás. Uram, kérünk téged, hogy mivel nem a félelemnek a lelkét adtad nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét, hogy te szent lelkeddel töltsd be bennünket, hogy ne féljünk, hanem hittel és reménységgel tudjunk előre tekinteni. És kérünk téged, hogy adj gyógyulást, Úrunk, lelki és fizikai betegségekből. Kérjük, hogy érintsd meg mindazokat, akiknek erre szüksége van. Imádkozunk azért, hogy akik talán már elvesztették a hitüket, reménységüket, akik már régen küzdenek valamivel, hadd tapasztalják, és éljék át, Urunk, azt, amit a Bethesda tónál átélt az a beteg, aki már nagyon régen beteg volt, te oda mentél hozzá, és meggyógyítottad, és helyreállítottad. És ami lehetetlen volt, az lehetségessé vált. Urunk, imádkozunk, hogy legyen ez így. Kérjük a kegyelmedet, a gyógyításodat, a szeretetedet az Úr Jézus Krisztus nevében mindazoknak az életére, akinek erre most szüksége van. Amen. Amen.
Gyerekeket most elengedjük, most kezdődnek a foglalkozások. Úgyhogy még pedig kimennek, addig mondanám, hogy múlt héten elkezdődött már egy sorozat. Pisti arról beszélt, hogy mit keresünk, és ez folytatódik most. Ennek lesz a második része. Úgyhogy át is adnám Pistinek a szót, és biztos mindannyiunkat foglalkoztat ez a téma.
Tehát mindjárt megérkezik a címdíj, aminek az a... Azt olvashatjuk, hogy te mit keresel, második rész. Lehet, hogy a múlt héten, amit kerestünk, azt mindig nem találtuk meg, és arra gondoltam, hogy keressünk tovább, és nézzük meg, hogy van-e még valami keresni valunk. Esetleg valamire még szükségünk, valamit meg kell találni. Nos, tehát a múlt vasárnapi tanításnak a második része előtt szeretném, hogyha egy picit visszaemlékeznénk arra, hogy mi is volt a múltkor, mit is kerestünk a múltkor, és abból mi az, amit megtaláltunk esetleg, vagy esetleg azóta is keressük. Ahogy visszaemlékezünk ezekre a rövid üzenetekre, amiben szeretném, hogyha visszamennénk a múlt vasárnaphoz, akkor meglátjuk majd, hogy hol is tartunk ebben. Szóval... Először arról beszéltünk a múlt vasárnap, hogy a keresésnek van egy sorrendje. Ha valamit keresünk az életünknek a fontos dolgai közül, akkor azt mondja a Biblia, hogy keresitek először az Isten országát és igazságát. És hogyha az Istenre fókuszálunk és az Isten dolgait keresünk, akkor minden más keresés az sokkal könnyebb lesz és sokkal áldottabb lesz azért, mert Isten azt ígéri, hogy abban benne lesz ő is. Ha viszont nem így keresünk, tehát keresünk mindent, és majd, amikor megtaláltunk minden fontos dolgot, amit szeretnénk, átéltünk, megtapasztaltunk, begyűjtöttünk, nem tudom, a nevünkre került, a számlánkra került, szóval mindenünk megvan, és utána azt szeretnénk, hogy akkor még Istennek is adunk egy kis lehetőséget, hogy Istent keressük, meg Istent szolgáljuk, ez így nem működik. Tehát, hogy Istennek nem a maradékot, nem a borravalót, nem azt, ami másnak nem kell, vagy amivel nem tudunk mit kezdeni, azt odaadjuk neki nagy lelkesen, és örüljön az Isten, ez így nem működik. Ez nem Isten tisztelet, ez nem keresztény élet. Tehát a keresésünknek van egy sorrendje, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát, és minden más utána. Szóval arról is szó volt, hogy a keresésnek van egy iránya, és azt olvassuk a Bibliában, hogy azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van. Tehát amikor keresünk, akkor nem mindegy, hogy milyen irányba indulunk el. És bármilyen gondod van a földi életben, bármit is keresel, kapcsolatot keresel, pénzt akarsz keresni, munkahelyet akarsz keresni, nem tudom, boldogságot akarsz keresni, bármiről is beszélünk, az, hogy ezt megtaláld, ahhoz nem ilyen szinten kell szétnézni, hanem fölfele kell nézni, és először az irányt beállítani, és azokat keresni, amik odafönt vannak, mert onnan jön a bölcsesség, onnan jön a tanács, onnan jön a segítség, és hogyha azt megkaptad, és utána kezdesz el ilyen vízszintes módon közlekedni, gondolkodni, akkor könnyebben megtalálod mindazt, amit keresel. Egy következő, a keresésnek van egy formája, ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy amikor keresünk, akkor soha ne felejtsük el, hogy a keresésünknek van egy ígérete, hogy Jézus azt mondta, hogy keressetek és találtok. És ezt az imádsággal kapcsolatban mondta. Amikor keresel bármit is, akkor ezt csomagold be imádságba. Tehát imádkozva keres. Még akkor is, hogyha elhagytad a kulcsomódat. Vagy elhagytad a pénztárcádat. Persze akarod, hogy gyorsan imádkozol, ja Istenem segíts, hogy gyorsan megtaláljam. De imádkozva keresünk új munkahelyet, imádkozva keresünk kapcsolatokat, imádkozva keresünk új lehetőséget, imádkozva keresünk a megoldást egy bizonyos problémára vagy nehézségre, mert ennek a következménye az, hogy az Istennek a kegyelme ott tud lenni, és valamilyen módon választ tud adni. És arról is beszéltünk, hogy a keresés az fontos, hogy Istenre irányuljon. Azt mondja Isten igéje, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. És hagyja el az útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember, térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsájtani. Tehát a keresés fontos, hogy először egy személyre irányuljon, magára az Istenre irányuljon, és hogyha az Istennel való kapcsolatunkban ez a keresés megvalósul, vagy kiteljesedik, minden más keresésünk, minden más irányba történő keresésünk az áldott módon tud történni. Vagyis ezt összecsomagoljuk ezt az egészet, és megnézzük, akkor azt mondja a Biblia, ha keresel, Istennél keres először, és utána foglalkoz minden mással. Erről beszéltem a múltkor 40 percig, vagy nem tudom meddig, de ez volt a lényege, úgyhogy aki nem volt itt, az most fölzárkózott nagyon gyorsan. És innen szeretném folytatni, hogy a keresés alapvetően Istenre irányuljon. Amikor Istenre irányul a keresés, akkor olyan dolgok merülnek föl, hogy mit is akar Isten? Mit kell tennem? Amikor ilyen lelki gondozói beszélgetésekben vagyok, akár régen, amikor még én ifjúsági pásztori szolgálatban voltam, és fiatalokkal találkoztam 99%-ban, meg utána később, amikor felnőttekkel, a legtöbb kérdés az, hogy ebben a helyzetben mit akar Isten? Tehát ki legyen a társam, mit akar Isten? Ott hagyjam a munkahelyet, és elmenjek-e avval a másik lehetőségre, vagy nem? Mit akar Isten? Elköltözzek-e innen, és oda költözzek, vagy nem? Mit mond Isten? Abban a helyzetben, amiben vagyok, abban most türelmesnek kell lennem, és esetleg kitartónak kell lennem, még akkor is, amikor nehéz, vagy föl kell lázadnom ellen, és azonnal valami váltás kell. Mit akar az Isten? És akkor sorolhatnám, hogy az életünkben a legnagyobb kérdések tulajdonképpen e körül forognak, hogy mit is akar az Isten? És minden olyan ember, minden olyan hívő ember, aki komolyan veszi, hogy az Isten mindenható, vagy ő a teremtőnk, és neki van egy akarata az életünkre, és nem úgy működnek a dolgok, hogy én kitalálok valamit, szólok neki, és akkor gyorsan megvalósítja, hanem ő talál ki dolgokat, szól nekem, és én valósítom meg az ő segítségével, meg a vezetésével, aki hisz ebben, hogy ez a biblikus. Azoknak az embereknek az életében nagyon fontos kérdés az, hogy mit akar az Isten? És lehet, hogy a te életedben is vannak most olyan kérdések, keresések, amiben azt mondod, olyan jól lehet tudni, hogy az Isten mit mond. Menjek, nem menjek, csináljam, ne csináljam, igen, nem, jó, nem jó, bármi. Azt mondja a Biblia, hogy János 5.30-ban, hogy Jézus, amikor az egyik beszédében olyanokat mondott, hogy én nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, hogy ott van Jézus, az Isten fia, aki élő kapcsolatban van a mennyei atyával, és azt mondja, hogy én semmit nem teszek, csak azt, amit ő mondott fölülről. Vagyis nem a magam akaratát valósítom meg, nem egy egyéni programot valósítok meg, tehát nem egy jövőképen van, amit én úgy kirajzoltam magamnak, és megterveztem magamnak, és tudom, hogy A pontról B pontra el akarok jutni, és így építem fel a karrieremet, hanem azt kérdezem, hogy Isten mit akar velem, az Atya mit akar, és honnan, hová kell mennem, és ilyen értelemben, azok az imádságok, amelyeket Jézus elmondott, mondjuk ott a hegyen, amikor egyedül volt, vagy sétált valahol a Genezáret-tó partján, és imádkozott, valószínű, hogy ezek az imádságok arról szóltak, hogy atyám, most akkor menjek a másik városba, vagy itt van még dolgom. Itt kell még meggyógyítani két embert, vagy pedig a szomszéd településen. A következő konfliktusban, amikor jönnek a farizeusok és az írástudók, és okoskodnak, belemenjek, vagy hagyjam őket. Válaszoljak a kérdésekre, vagy ne válaszoljak. Megérdemlik, vagy nem? Szerintem Jézusnak az imádságai a legtöbbször ilyen párbeszédek voltak, hogy menjek, ne menjek, tegyem, ne tegyem. Istenem, atyám, mondd meg nekem, hogy mit kell csinálnom. És gondoljatok bele, tulajdonképpen mi is égyeljük az életünket. Tehát aki újjászületett hívő ember, akiben a Szentlélek működik, az azért vágyik arra, hogy az Istennek az akaratát valamilyen módon átélje, vagy fölfogja, és utána tudjon ebben előre haladni. És Jézus azt mondja, nem a maga akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Szóval Isten akaratának a keresése az nagyon-nagyon fontos. És a te életedben is most bármilyen kérdés is van, tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy ebben a helyzetben Isten mit akar, hogy mit tegyek. És amikor megvan a válasz, akkor tedd meg. És ha nincs meg a válasz, akkor mit kell csinálni? Amit gondoltok, mit kell csinálni, amikor nincs válasz? Na? Vannak itt válaszok. tovább keresni, vagyis egy kicsit még várni. Szóval, ha nincs válasz, akkor nagyon rossz megoldás az, hogy van egy helyzet, amiben belekerültem valamilyen oknál fogva, vagy tudatosan, vagy a körülmények úgy alakították. Megkérdezem Istentől, hogy Istenem, most mit csináljak? És mondjuk nincs válasz azonnal. És már eltelt egy óra, két óra, már ötször is elmondtam az Úrnak, meg nem tudom hányszor imádkoztam már. Hát ha nincs válasz, akkor biztos nem érdekli, akkor eldöntöm én is, megyek tovább. Ez a rossz válasz mindig, vagy a rossz reakció ezekre a helyzetekre. Ha nincs válasz, akkor várni kell. Vagy pedig van válasz, csak nem jól értettem valamit. De amikor megértjük, hogy Isten mit mond egy bizonyos helyzetben, akkor érdemes tovább lépni. És az a válasz lehet egy gondolat, egy bölcsesség, vagy lehet egy másik embernek a tanácsa, lehet egy igevers, lehet bármi, amin keresztül az Isten megszólít bennünket, vagy egy szituáció, és hiába akarok arra menni, hogyha ott állandóan zárva van az ajtó, és hiába ütöm verem, és nem akar kinyílni, és Isten azt mondja, hogy menj már a másik úton. És ott meg fantasztikus módon lehet előre haladni. Jézus azt mondta tehát, hogy nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. És ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, hogy én, Durkó István, annak az akaratát keressem, aki küldött engem, aki megváltott engem. És te, XY mond a nevedet, annak az akaratát akarom keresni, aki az én megváltom, aki az én mennyei atyám. És annak az akaratát keresem, akkor elég jó karriert fogsz befutni. Akkor elég jól irányítva lesznek a dolgaid. Ha ezt félretesszük, és minden más alternatív megoldás jön, akkor ez nem tud megvalósulni, ez az alapelv, amit Krisztus is megélt, hogy annak az akaratát keresem, aki elküldött engem. Szóval Isten akaratának a keresésével kapcsolatban szeretnék néhány területet konkrétan is kibontani. Vannak általános dolgok, amit Isten kijelentett, hogy mi az akarata. Tehát vannak dolgok, amiben nem annyira sokat kell imádkozni, hogy most Isten akarja vagy nem akarja, hanem azt mondta, hogy igen, csak ezeknek a helyzeteket föl kell ismerni, és abban meg kell élni az Istennek az akaratát. Mik ezek? Néhányat szeretnék csak megemlíteni. Az egyik ilyen isteni akarat, az tulajdonképpen végigvonul a Biblián, de csak egyetlen egy mondatot szeretnék idézni Pál apostolnak a tanításából, amikor eljutott Athénba, és Athénban ott a téren találkozik az emberekkel, és ott elmond egy beszédet. És ott Pál apostol mond valami nagyon fontosat az Isten akaratával kapcsolatban. És azt mondja Pál apostol, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézte, de most azt mondja, hogy mindenütt mindenki térjen meg. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv az Isten akaratával kapcsolatban. Ugyanis Krisztusnak a halála és a feltámadása, az egész földi szolgálata, az egész váltságmű, az egész üdvtörténet erre az egy dologra összpontosul, hogy mindenütt mindenki térjen meg. És hogy megtérnek vagy nem térnek meg az emberek, elfogadják vagy nem fogadják, az egy egyéni döntésnek a kérdése. De az Istennek a fő célja ez, a fő üzenete ez, hogy mindenütt mindenki térjen meg. És amikor erről beszélünk, hogy mindenütt mindenki térjen meg, akkor az a kérdés, hogy nekünk ez fontos-e, hogy mindenütt mindenki térjen meg. Nem kell fölemelni a kezedet, mert valószínűleg mindenki föl, persze, hogy fontos. A kérdés az, hogy a hétköznapokban ez hogy valósul meg, mit teszek ezért, hogy mindenütt mindenki térjen meg. Ugyanis, ha ez az Isten akarata, és annak az akaratát akarjuk mi is közvetíteni, képviselni, aki küldött bennünket, aki a megváltónk, aki a mennyei atyánk, akkor ebben az üzemmódban működnünk kell, hogy az evangéliumot valahogy képviselni, vagy az embereknek az Isten szeretetét valahogy bemutatni. Ilyen értelem a gyülekezetünknek a küldetés szövege az elég biblikus, nem? Emlékeztek még rá? Hogy az Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Ez Isten akarata? Úgy tűnik, hogy egész biblikusak vagyunk, tehát nem lőttünk mellé. Tehát az irány az jó, az alapelv az jó. A kérdés az, hogy ezt meg tudjuk-e élni, meg tudjuk-e valósítani. Hétfőn, vagy kedden, vagy csütörtökön, vagy éjszaka, vagy nappal, bármilyen módon is. Szoktunk-e imádkozni olyan emberekkel, akik még nem tértek meg? Ha találkozunk ilyen emberekkel, akkor adunk-e lehetőséget arra, hogy valamilyen módon az Istenről is beszéljünk? Vagy ha vannak olyan kérdések, akkor úgy irányítjuk a beszélgetést. Ha tudunk feléjük szolgálni, valamit tudunk adni, vagy nyitottak tudunk lenni, és valamivel áldást tudunk lenni, és megkérdezni, hogy miért, akkor azt mondhatjuk, hogy azért, mert Isten szeret téged. Tehát, hogy ezek ott vannak-e az életünkben, vagy pedig ez kiszorult és nem fér bele. Mert ha ez kiszorult és nem fér bele, akkor vissza kell menni a múlt vasárnapi tanításhoz. És mit tanít Jézus? Keresétek először Isten országát és igazságát, és minden más. Ugye? Tehát ez tulajdonképpen ugyanarról szól minden igevers, ami itt a kereséssel kapcsolatos, hogy azt kell tenni, amit Isten mond, és hogyha azt teszem, akkor az Isten megáldja az életemet. Szeretnék mutatni egy ábrát, és ez az ábra arról szól, hogy az emberek, akik megtérnek, frissen megtérnek, azok milyen kapcsolatokon keresztül térnek meg. És nézzétek meg, hogy a biológiai kapcsolatok, ez azt jelenti, hogy rokoni kapcsolatok, vagy családi kapcsolatok, tehát valakinek a fia, vagy a nagymamája, vagy a nagymamának az unokája, vagy a férjem, feleségem, tehát ez a rokonom, nagybátyám, akárkin, tehát akikkel azért rokoni kapcsolatban vagyunk, és valamilyen szinten azért rendszeresen találkozunk ezekkel az emberekkel, vagy átlagban többet, mint másokkal, a rokonság miatt, vagy rokoni kapcsolatok miatt, ez 29%-ban ezek az emberek megtérnek. Ha keresjük először Isten országát és igazságát, vagyis komolyan veszük azt, hogy az Istennek az akarata az, hogy mindenütt minden ember térjen meg. Szóval fontos a rokoni kapcsolat? De tudjátok, van egy ilyen mondás, hogy a barátainkat mi választjuk, a rokonainkat nem. De hát Isten ajándékba adta őket, fogjuk így föl, jó? Tehát, hogy Isten ajándékba adott neked x számú rokoni kapcsolatot, és ezeken a kapcsolatokon keresztül ott lehet benne az Isten igéjének, az Isten szeretetének a képviselete. A másik sor a szociális kapcsolatokat jelenti, ami nem más, mint a szomszéd, a munkatárs, az ismerős, a barát, tehát bárki, aki nem rokon, hanem egyszerűen szorosabb kapcsolatban vagyok ezzel a valakivel. De egy egész magas szám, 54%-ban ezek az emberek megtérnek. Ha keressük először Isten országát és igazságát, és minden más utána megadatik nekünk. Mert ha minden mással foglalkozunk, és majd, ha lesz időnk, akkor ezzel is, akkor nem 54% tér meg, hanem 1% sem. Mert az Isten akarata nem tud megvalósulni, és nem az lesz, hogy mindenütt mindenki térjen meg, hanem az lesz, hogy sehol senki nem fog megtérni. Aztán ott vannak az evangelizációkon a megtérők, ez egész kis szám, csak 12%, de azért ezt is komolyan kell venni, és a többit is. Ezt csak azért hoztam, hogy a kapcsolatainkat használjuk fel erre, hogy az Isten szeretetét képviseljük. És ne felejtsük el, hogy a kőszikla gyülekezet úgy indult el, amikor még semmi nem volt, hogy az Isten szeretetének a továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül erre fölépül egy gyülekezet. És hogyha ezt elfelejtjük, mert az Isten akaratával megegyezik, hogy mindenütt mindenki térjen meg, akkor valamit elfelejtünk, és valami kevésbé fontos kerül ez elé, és lehet, hogy az is fontos, csak kevésbé fontos. Hát a keresésnek van egy sorrendje, hogy keressétek először Isten országát és igazságát, és minden más megadatik majd nektek. Menjünk tovább. Másik terület, ami a kereséssel kapcsolatos, hogy az Isten akaratát megtaláljuk, megkeressük. Róma 12:2-t szeretném felolvasni. Azt mondja a Biblia, hogy ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Itt a Róma 12:2-ben azt mondja a Biblia, hogy fontos egyfajta szellemi látással rendelkezni azoknak az embereknek, akik meg akarják érteni az Isten akaratát, mert ha nem újul meg a gondolkodásunk, meg az értelmünk nem változik meg, akkor nem tudjuk megítélni, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami tökéletes. Lehet, hogy akarjuk, de nem fog működni. Tehát valamit félre fogunk érteni. Ha viszont megújul a gondolkodásunk, a lelkünk meg tud újulni, akkor lesz az, hogy amit az Isten mond, azt egy az egybe át tudom élni, vagy meg tudom fogalmazni, hogy igen, erről van szó, és mit kell megtenni. Vagyis szükség van egyfajta szellemi látásmódra, ami ki kell alakulni az embernek, hogy ez működjön. Gondoljatok csak bele, hogy mindenkinek az életében, amikor meglát egy másik embert, akkor kialakul valami előítélet. Ez lehet pozitív is, negatív is, vagy semleges. Tök mindegy, hogy milyen. Bármilyen. Nagyon sokszor ezek az előítéletek, amelyek kialakulnak egy másik emberrel kapcsolatban, csupán az, hogy ránéztél valakire, vagy hallottál egy hírt róla, ja, ő olyan, ja, ő ez, ja, ő így éri az életét. Tehát kialakul egy kép, és nagyon sokszor az beragad bennünk, és akkor jön a Szentlélek, és azt mondja, hogy már régen nem igaz. Vagy lehet, hogy soha nem volt igaz az előítélet, az az első kép, amit te láttál, vagy amit rögzítettél magadba, azzal a másik emberrel kapcsolatba. És hogyha megragadunk ezen a szinten, ja, hogy én ismerem, én tudom, hát ő ilyen, ő ott lakik, ő ez, tehát hogy tudok én mindent róla. Ha megragadunk ezen a szinten, és mondjuk egy másik emberrel kapcsolatban nincs egy ilyen szellemi látásmód, egy szellemi megújulás, hogy az értelmünk megújul, és pedig Isten azt mondja, hogy lehet, hogy valamikor igaz volt az, amit te mondtál, de már régen nem igaz. Lehet, hogy valamikor tényleg olyan volt, de most már ilyen. Lehet, hogy valamikor tényleg gonoszságot művelt, de most már megtért. Lehet, hogy valamikor hazudozott neked, de most már szeretné helyre tenni a dolgokat. Lehet, hogy valamikor meglopott téged, de most már áldás akar lenni más emberek számára. És fontos, hogy ezek a váltások, akár az emberi kapcsolatainkban is, ezek ott legyenek az életünkben, és ez a szellemi látásmód megvalósulhasson. Szóval nem mindegy az, hogy az első benyomás az mi, de tulajdonképpen ezzel nem tudunk mit kezdeni, mert ez csak úgy van, igaz? Tehát bárhová elmész, szétnézel, és meglátsz egy új embert, és akkor mondjuk 3 másodpercig legalább nézed, tehát nem azonnal megy tovább a tekinteted, mert akkor esetleg nem marad meg semmi, de valamilyen módon figyelsz rá, vagy nem tudom, valami minimális kapcsolat is kialakul, akkor van benned valami, hogy ez oké, vagy nem oké, de jó, hogy látom, de nem jó, hogy látom, jó, hogy itt van, nem jó, hogy itt van, kár volt eljönnöm, vagy örülök, hogy itt vagyok. Szóval valami azért ott van benned. És hogyha Isten ezen a kapcsolaton tovább akar menni, tovább akar vinni, akkor fontos, hogy egy megújult gondolkodásmód, hogy úgy lássam azt a másik embert, ahogy Isten látja őt. Na és ez nem könnyű, higgyétek el. Úgy látni Dávidot, ahogy Isten látja Dávidot. Úgy látni Mátét, ahogy Isten látja Mátét. Nem úgy, ahogy én akarom, nem úgy, amilyen tapasztalataim vannak, hanem ahogy Isten látja. Ez egy fontos kérdés. Hogy úgy látni a feleségedet, férjedet, ahogy Isten látja, úgy látni a tinédzser gyerekedet, ahogy Isten látja, és főleg, ha tegnap este jól összevesztetek, akkor most mondjuk úgy nehéz lelkesen beszélni róla. Ez a szellemi látásmód, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Azt mondja a Biblia, hogy amikor szellemi módon kell látnunk dolgokat, hogy ne igazodjunk-e világhoz, hanem változzunk meg az értelmünk megújulásával, hogy megítélhessük, mi az Isten akarata. Máté 13-ban olvasunk arról, hogy amikor Jézus tanít azon a területen, ahonnan ő származik, akkor elmondja a tanításait, és mikor vége, akkor az emberek egy része nem lelkesedik, hogy de jó, hogy az Isten országáról hallottunk. Ha megnézitek azokat a történeteket, akkor vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy hát én tudom, ki ez a Jézus, hát ismerem az anyját is, meg az apját is. Sőt, a húgát, meg a nővét, mindenkit ismerek. Az egész családját ismerem. Tudom, hogy mivel, ott tudom, hogy hol lakik, mit szokott csinálni, mindent tudok róla. Hát nehogy már ő mondjon nekem bármit. Ugye ismerős ez a szöveg. Lehet, hogy mi is beleesünk néhány szó, hogy valakit Isten használni akar az életünkben, bármilyen módon is, csak hagyjuk már, ismerem én őt, tehát köszönjük szépen, nem kérjük. Mert van egy előítéletem, és ez még lehet, hogy jogos valami alapelvből vagy történésből táplálkozik, de ha nincs egy szellemi megítélés, hogy nem úgy látom az embereket, ahogy Isten akarja látni, akkor tulajdonképpen elutasítom őt, és lehet, hogy pedig ő áldás lenne az életemre. Vagy pedig néha nekünk nagyon rossz, mert ha mondjuk engem elutasít valaki, mert hogy ismerem én Durkó Istvánt, és kész, nem kell vele foglalkozni, akkor hiába akarok én jót tenni, hiába akarok én segíteni valakinek, vagy szeretettel viszonyulni valaki, ez el fog utasítani. Miért? Mert nincs egy szellemi látásmód, és valami negatív tapasztalatból azt mondja, hogy köszönjük szépen, nem kér. Ez a szellemi látásmód, ez nagyon-nagyon fontos. És ez bármilyen helyzetben így lehet. És gondoljátok bele, hogy azokban a kapcsolatokban főleg a legveszélyesebb, amelyek nagyon szorosak. Ha megromlik egy házasság, akkor a férj már mindegy, hogy mit mond a feleségnek, nem? Hát ismerjük. Vagy fordítva. A feleség mindegy, hogy mit mond a férjének, mert hát annyiszor átéltük ezt, hogy nem tud újat mondani, tehát hagyjuk inkább az egészet. A rokoni kapcsolatokban is benne lehet ez. A munkatársi kapcsolatokban, azokkal az emberekkel, akiket nagyon sokszor látunk, napi 8-10 órán keresztül, ha tetszik, hanem ott van előttünk, mellettünk, körülöttünk, sok mindent átéltünk vele kapcsolatban. De ha nincs egy szellemi látásmód, amikor Isten azt mondja, hogy most szeretném, hogyha fölülírnád a régi tapasztalatokat, mert valami új kezdődik el a mai napon, ha ezt nem tudjuk meglépni, akkor beragadunk, és ezért nem tudunk tovább lépni, és az emberi kapcsolataink nem tudnak tovább kiteljesedni. Ugye ez valóságos probléma szokott lenni, szóval ezen dolgoznunk kell. Gondoljatok csak bele, most elmondok egy olyan példát, valaki bejön az ajtón, leül ide, és akkor, ja, Durkó István prédikál. Ó, kár volt eljönnöm. Ez lehet ilyen, nem? valami negatív tapasztalatból, vagy hírből, vagy bármi módon úgy ítél meg. Hát, hogy egyébként meg jót mondok, és szüksége lenne rá. De ő ezt elutasítja, és esetleg egész Isten tiszteletet nem figyel. Minden mással foglalkozik. Vagy soráll is kimegy. Fontos, hogy úgy lássuk az embereket, ahogy Isten akarja, hogy lássuk őket, ahogy Isten látja őket. És hogyha ez a szellemi látásmód ez megvan, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy ebben engedjük, hogy mindig Isten frissítsen. Vagyis összefoglalva azt mondhatnám, hogy egy másik emberrel kapcsolatban, egy szituációval kapcsolatban, egy Isten tisztelettel kapcsolatban, akárhányszor találkoztunk már azzal a valakivel, akárhányszor átéltük azt a szituációt, mindig várd a csodát. Várd a csodát, hogy Isten valami újat bele tud tenni. Hát, hogy ezerszer beszéltél már valakivel, ezer egyedik, és azt mondom, tudom, ismerem. De lehet, hogy csoda történik, és nem az lesz, amit te tudsz és ismersz, hanem valami más jön ki belőle. Ez az Isten kegyelme. És gondoljatok bele, hogy az Isten is így lát bennünket. Ha az Isten nem így látna engem, azt mondaná, hogy hát én ismerem őt, tehát tudom, hogy milyen, hát hagyjuk már az egészet. Akkor semmi esélyem nem lenne, ugye? De mégis lehet, hogy százszor megcsináltam valamit, amiben az Isten azt mondja, hogy hát ez nem kellett volna, hát ez bűn, ez nem jó, meg ez nem tudok egyet érteni. És 101-szer, amikor lépek, akkor nem azt mondja, Isten, hagyjuk már, tehát neked már véged. Hanem azt mondja, na nézzük meg, akkor most ebből mi jön ki. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem, hogy mindig van egy újabb lehetőséged, amíg élsz. És hogyha Isten ezt a kegyelmet nekünk megadja a kapcsolatokban, hogy van egy ilyen továbblépési lehetőség, akkor fontos, hogy te is megadd ezt a kegyelmet a másik embernek, egy másik szituációnak, egy másik helyzetnek, hogy abban valami csoda történhessen. Nem biztos, hogy történik. Lehet, hogy ugyanaz lesz, mint ami eddig volt. Tehát lehet, hogy vissza lesz igazolva az, hogy hát én tudom, hogy ez jön ki belőle, hát megmondtam előre. Lehet, hogy így lesz. De lehet, hogy 2 hónap múlva lesz a csoda. Vagy 2 év múlva, vagy bármikor. És az Isten igéje azt mondja, hogy amikor keressük az Isten akaratát, akkor változzon meg az elménk, az értelmünk megújulása, hogy megítélhessük, mi az Isten akarata. Szerintem ezért fontos imádkozni. Uram, újítsd meg az elmémet. Valakire ránézek, valakivel van egy helyzet. Uram, segíts nekem, hogy úgy lássam őt, ahogy te szeretnéd, hogy lássam. Miért? Mert egyrészt ez az Isten akarata, másrészt ettől működnek a kapcsolataink. És hogyha ebbe leragadunk, akkor tulajdonképpen mi is az a gonosz szolga vagyunk, akiről beszél Jézus egy példázatban, akinek hatalmas adóssága volt, és elengedték neki, és miután felszabadult az adósság alól, találkozik valakivel, aki nagyon kevéssel tartozott neki, és ott folytogatja, hogy add meg nekem azonnal. Nem tudott váltani. Nem tudott megújulni a gondolkodásmódjába, hogy mi is történt velem, hogy ezt nekem tovább kell adnom. És a gondolkodásmódunk megújulása az nem más, mint a kegyelemnek az átélése újra és újra. Hogy Krisztus mit tett értem, és ezt akarom tenni másokkal. Hát dolgozzunk ezen, jó? Ez nagyon fontos. Az Isten akarata az, hogy megújuljon a gondolkodásmódunk. És még egy harmadik dolgot is szeretnék megemlíteni, ez nem a teljesség lesz, mert ha elkezditek tanulmányozni a Bibliát, hogy mi az Isten akarata, akkor még másik 300 dolgot lehet előhozni. De a következő, amit én fontosnak tartottam, ez 1 Tesszalonika 4:3-5. Az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni a feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Szóval mi az Isten akarata? A megszentelődés, és hogy tartózkodni a paráznaságtól. Ki az, aki emlékszik rá, hogy az elmúlt, nem tudom, talán egy évben volt egy ilyen sorozatunk, ami a szeretett nyelvekről szólt. Emlékeztek ezekre a sorozatokra? Ezek közül volt egy a minőségi idő. Ugye, tehát ez azt jelenti, hogy valakivel minőségi időt töltök. Kitüntetett figyelemmel figyelek a másikra, nem érdekel senki semmi, csak őre fókuszálok, akár 5 percig, akár hosszabb ideig, tehát ez a minőségi idő. Ez azért fontos, mert Isten is egy ilyen minőségi időt ad nekünk. Tehát az imádságainknál nem az van, hogy húzzál sorszámot, meg hagyjál békén, most nem vagy holnap. Tehát, hogy nincs ilyen. A minőségi idő az Isten részéről, ez működik. És hogyha mi is minőségi időt tudunk a másik emberrel tölteni, akkor ez egy áldás lehet. Csak arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy a minőségi idő az olyan, mint a kard, ennek 2 éle van. Az egyik az áldás él, a másik az átok él. Az egyik az épít, a másik az rombol. Hát tudjátok képzelni ezt, hogy valakivel minőségi időt töltesz, és mégis rombol. Lehet ilyen? Segítsek. Szóval arra gondolok, hogy amikor minőségidőt töltünk az emberekkel, és hogyha a férj feleséggel minőségidőt tölt, a szülő a gyerekkel minőségidőt tölt, mit tudom én, a vezető a beosztottal minőségidőt tölt, ezek áldás dolgok, ezek jó dolgok, fontos dolgok, ilyenkor mindig megtisztelve érezzük magunkat, és azt mondjuk, hogy ez fontos nekünk. Ez rendben van. De elmondok egy kitalált történetet, jó? Tehát ez biztos sohasával nem történt meg, csak azért mondom, hogy ne is történjen, legalábbis itt nálunk mindenképpen tartózkodjunk az ilyentől. Képzeljétek el, hogy ott van egy munkahelyi környezet, az irodából már mindenki pakol hazafelé, menni akarnak haza az emberek, mert vége a munkaidőnek, és mondjuk a főnök azt mondja a titkárnőjének, hogy tudná-e maradni még pár órát, mert van egy nagyon fontos munka, amiben haladni kellene. És hát egyrésztről a főnök mondja, akkor illik igen mondani, vagy ha nem illik, akkor is fontos, mert esetleg utána meg nem kell bejönni dolgozni. Szóval tudjátok, vannak ilyen helyzetek, hogy akkor persze, hát akkor maradok. És akkor mondjuk elkezdenek dolgozni, néhány órát még munkaidő után azon a bizonyos területen, mert hát vannak határidők, amik sürgetik őket. Szóval dolgoznak, késő éjszaka van már, és amikor azt mondják, hogy na most már itt a vége, és haza kellene menni, akkor természetesen a főnök nagy lelkű, és azt mondja, hogy hát akkor szívesen hazaviszlek, ne kelljen az éjszakában buszoznod, vagy közlekedned. A főnök nagy lelkűen beülteti az autójába a titkárnőjét, megköszöni a munkáját, és hazaviszi. És akkor az rendben is van, ugye? Tehát ilyen történt már a világban, biztos valahol, valamikor, és ez teljesen rendben van. Két nap múlva a főnök újra azt mondja, hogy még mindig nincs kész ez a munkánk, és nagyon közeledik a határidő, most is tudnám maradni legalább egy-két órát, hogy tudjunk dolgozni rajta. A válasz igen, persze, akkor maradni kell, és akkor dolgozni kell. Dolgozik a főnök meg a titkárnő az irodában, persze senki nincs ott, mindenki hazament, de ők nyomják a munkát, mert határidő szorít. Dolgoznak néhány órát, megint eljön az idő, amikor be kell fejezni, és főnök tényleg hálás azért, hogy ez a munkatárs nője, ez jó munkaerő, jó dolgozik, kedves, rendes, aranyos, mit tudom én, szóval minden oké. Milyen nagyszerű, hogy ilyen munkatársaim vannak. Befejezik a munkát, megint fölajánlja, hogy hazaviszi, és mielőtt elindulnának, csak átölelés, azt mondja, annyira köszönöm, hogy segítesz nekem. Hazaviszi, kiszáll az autóból a hölgy, ott van a családjával, és mondjuk két nap múlva megint megismétlődik a történet, és az történik, hogy most már tényleg le kell adni azt a nem tudom munkát, itt van a határidő, és megint minőségidőt kér a főnök, hogy tudná-e maradni megint néhány órát, mert most már tényleg be kell fejezni. A titkárnő mit csinál? Azt mondja, hogy igen, persze, akkor maradok. Dolgoznak együtt, befejezik a munkát, késő éjszaka van, és a főnök megint megígéri, hogy akkor természetesen most is hazaviszlek, csak miközben ezt az egész projektet végigcsinálják, és rengeteg időt töltenek együtt, közben beszélgetnek egymással. Közben kiderül, hogy a főnök boldogtalan, közben kiderül, hogy a titkárnőjének mennyi gondja van a családjával, szóval megosztanak egymással olyan dolgokat, ami nyilván egy olyan kapcsolatban, ahol minőségidőt töltesz a másikkal, sok minden kiderülhet. És mondjuk ez a harmadik napon, amikor már hazaviszi, úgy köszönnek el a kocsiba egymást, hogy megcsókolják egymást. És akkor nem akarom tovább mondani a történetet, és nem akarok egy ilyen 18 éves karika történetet végigmondani, de ugye értitek, hogyha meghosszabbítjuk ezt a vonalat, akkor a minőségi idő az áldás vagy átok? Ebből könnyen kijöhet az, hogy tönkre megy két család, válás történik belőle, parázna kapcsolat történik belőle, sok minden történik, ami teljesen messze van Isten igéjétől, semmi köze az Istenhez, de mégis megtörténik, és sokszor, amikor ilyen helyzeteket lehet látni és tapasztalni, azok az emberek, akik benne vannak, azt mondják, hogy én nem is gondoltam volna, hogy ez történik. Sokszor regényt lehetne írni előre abból, hogyha valaki elindul egy úton, mi lesz a végén. Miért? Mert egy minőségi idő történik, és valaki nem veszi észre azt, hogy az Isten akarata az, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni a feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Szóval a minőségi idő az egy áldás lehet, és használjuk áldásra. De amikor a másik oldalát kezdi mutogatni ez a minőségi idő, ez a nagy figyelem, ez a nagy tisztelet a másik felé, ami tönkreteheti az eddig elért eredményeidet, az életedet, a családodat, mindent, akkor állj meg, és azt mondja, köszönjük szépen, nem. Mert ez az Isten akarata. ez még nem jön. Szóval keressük az értékes kapcsolatokat. Jó, ez még belefér, ezt még elmondom, jó? Tehát a minőségi idő vagy jó, vagy nagyon rossz. Vagy áldás, vagy átok. Viszont a kapcsolatok azok mindenképpen fontosak, hogy értékesek legyenek. És gondoljunk csak bele, hogy a kapcsolataink azok alapvetően nagyon meghatározzák az életünket. Tehát ha neked jó kapcsolataid vannak a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben, nem tudom, akkor boldognak érzed magad. Ha ezek a kapcsolatok rosszak, tehát mindenkivel összevesztél, mindenki haragszik rád, vagy te haragszol mindenkire, vagy nem akarsz senkit látni, mert mit tudom én, olyan dolgok történnek, ami miatt zűrösek a kapcsolatok, akkor ennek a következmény, hogy nagyon-nagyon-nagyon boldogtalan leszel. De mindenütt rosszul érzed magad, igaz? Gondolj csak bele, hogy ahol rosszak a kapcsolataim, én olyan helyre megyek olyan emberek köré, nagyon rosszul érzem magam. Ha viszont olyan helyen vagyok, ahol jók a kapcsolataim, ahol tudom, hogy én is tudom szeretni és tisztelni a körülöttem lévőket, és viszont is, akkor felszabadult az ember és boldog az ember. Hogy tudjuk megélni, hogy ilyen kapcsolataink legyenek? A 2 Korintus 12-14-ben találtam valami nagyon különlegeset és nagyon fontosat, amit szeretnék most nektek megosztani. Pál apostol mondja ezt a korintusi gyülekezetnek. Ezt mondja, most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket, magatokat kereslek. Mert nem a gyermek tartozik gyűjteni a szülőnek, hanem a szülő a gyermeknek. Vagyis mit mond itt Pál apostol? Sziasztok, szeretnék elmenni hozzátok. Remélem, hogy ez a találkozás az örömteli lesz, és hogy ez így is legyen, szeretnélek biztosítani benneteket, hogy nem azért megyek, hogy ami a tietek az enyém legyen, hanem miattatok megyek. Értitek ezt az alapelvet? Minden kapcsolatot azt tesz tönkre, hogyha úgy gondolkozol, hogy ami a tied, az az enyém legyen, ezért barátkozzunk. Ezért építsünk kapcsolatot. Tehát, ha valamit el akarok venni tőled, és azért építek kapcsolatot, ez az önzés motiválja, és egy tele van manipulációval. És Pál apostol mit mond? Én azért akarok oda menni hozzátok, nem azért, hogy bármit is ti adjatok nekem, a tietek az az enyém legyen, hanem azért, mert szeretlek benneteket. Ugyanilyen felszabadító, hogyha ilyen kapcsolataid vannak, hogy valaki találkozik veled, és nem azért, hogy kiderül közben, hogy valami hátsó szándéka van. Sok évvel ezelőtt egyszer elkezdett beszélni velem valaki, aki ilyen fiatal volt így a gyülekezetben járás tekintetében, tehát nem túl régen járt a gyülekezetbe. És akkor mondja nekem, hogy én milyen rendes ember vagyok, hogy milyen jó prédikálok, hogy mennyi jó dolgot teszek, hogy milyen nagyszerű az az élet, amit én. És akkor ment ez a dicsérgetés, és akkor kicsit már hogy kezdtem rosszul érezni magam ebben, hogy biztos valami igaz belőle, de valamit úgy érzem, hogy bár úgy annyira jó vagyok, hogy már nem tudok mit mondani rá. És akkor beszélgetünk, és akkor mindig refrénként visszajön, milyen fantasztikus ember vagyok, mert milyen nagy lelkű. És akkor egyszer csak elmondja, hogy hát mi lenne, hogyha imádkoznánk azért, hogy ő indítana egy vállalkozást, hogy akkor az Úr ezt megáldja. Hát jó, még ez is belefér, hogy akkor imádkozzunk egy ilyen dologért. És amikor az imádságon is túl voltunk, akkor megkérdezte, hogy nem tudnék 1 millió forintot neki adni, hogy akkor ezzel kezdeni a vállalkozását. Értitek, hogy van egy ilyen beszélgetés, amiben ő nem azért jött, hogy elmondja, hogy én mondjuk tényleg tisztel engem, vagy szeret engem, hanem azért, hogyha nekem van pénzem, az nála legyen, ne nálam. Ezt mondtam neki, hogy nincs pénzem, úgyhogy sajnálom, tehát, hogy imádkozom egy másik valakiért, és lehet, hogy más valaki ad neki. Szóval én nem tudtam neki adni, de annyira kilógott a lóláp, hogy neki teljesen lényegtelen volt, hogy én ki vagyok, hogy én mit csinálok, hogy most jó az életem, vagy nem, most jó prédikálok, vagy nem jó prédikálok, jó lelkipásztor vagyok, vagy nem jó lelkipásztor, teljesen lényegtelen. A lényeg az volt, hogy neki van egy célja, akar indítani egy vállalkozást, ehhez kell pénz neki, és én vagyok az egyik áldozat, hogy hátra tudok neki segíteni. Most képzeld el, hogyha te ilyen kapcsolatokban benne vagy, amikor kiderül az, hogy valaki azért beszélget veled, azért látogat meg, azért ír egy SMS-t, egy e-mailt, nem tudom, azért tölt veled minőségi időt, hogy ami a tied, azt elvegye tőled, hát azért ez veszélyes kapcsolat, ugye? Mert azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem kérem. Vagy sokszor csak akkor derül ki, amikor elvették, hogy ezt nem kellett volna odaadni. Hogy ez a valaki nem azért jött. Szóval Pál apostol nagyon világosan azt mondja, hogy az én motivációm, az én szándékom nagyon-nagyon tiszta. Azért megyek, mert szeretek és tisztelek benneteket, és nem akarok semmit kérni tőletek. Egyszerűen csak veletek akarok lenni. Olyan régen voltam már a korintusi gyülekezetben. Fontos, hogy a mi szándékaink azok ilyenek legyenek, mert az igazi szeretet az mindig adni akar. Gondolj bele, az igazi szeretet az mindig adni akar. Lehet, hogy csak egy mosolyt, lehet, hogy csak egy kézfogást, amiben kicsit több van, mint az, hogy hello, vagy jó napot kívánok, és lehet a másik oldalon bármilyen nagy dolog. Az igazi szeretet az mindig adni akar, az mindig valahogy áldás akar lenni a másik ember számára. És van egy alapelv a Bibliában, hogy aki ad, annak adatik. Ha te szeretetet adsz, akkor szeretetet fogsz kapni. Nem biztos, hogy attól a valakitől 5 percen belül azonnal ilyen interakcióban, hanem az Isten gondoskodik arra, mert erre adott egy alapelvet, és ez valahogy így működik. Szóval a szeretet az olyan, mint egy bumeráng. Eldobod, tudjátok milyen a bumeráng, ilyen kis meghajlított valami. Szóval eldobod, és akkor forog, jó messze elmegy, és egy idő után visszajön. És a szeretet is ilyen. Hogyha a szeretetnek a bumerángját így elengeded, nem tudod, hogy hol merre jár, meg mekkora kört ír le, hogy ez nagyon kicsi lesz a kör, és hamar visszaér, vagy nagyon nagy kört ír le, és nagyon soká fog visszaérni. Egyszer visszaér, és valakin keresztül te is szeretetet kapsz. És hogyha ez a motivációnk, hát ez az Isten akarata, hogy adjunk, mert ő is ilyen. Tehát Jézus nem azért jött, hogy bármit is elkérjen tőlünk, ugye? Mi kell neki, ami a tiéd? Semmi. Tehát ő azért jött, hogy adjon, hogy megossza az életét. Jézus is elmondhatta volna ugyanezt, hogy én nem azért jövök, hogy bármit is, ami a tiétek, azt elkérjem tőletek, hanem azért jövök, hogy megosszam magamat. És az áldott és jó kapcsolatoknak ez a lényege, hogy amikor keressük ezeket a kapcsolatokat, akkor nem kapni akarok, nem elvenni akarok valamit, hanem adni akarok, és az adásban benne van az, hogy utána kapni is fogok. És gondoljatok csak bele, hogyha vannak olyan emberek, itt biztos nincsenek, de hogyha egyszer valamikor majd találkoztok olyanokkal, akik azt mondják, hogy annyira boldogtalan vagyok, mert engem nem szeret senki, nem foglalkozik velem senki, nagyon magányos vagyok, egyedül vagyok, soha senki nem szólít meg engem. Szóval ilyen nagyon magányos. Föl lehet tenni a kérdést, hogy lehet, hogy jó bumerángot engedett el, amiben az önzés volt benne, és akkor úgy valahol visszaérkezett hozzá. És akkor ez lett az eredménye, vagy a gyümölcse mindannak. Ha viszont valaki nyílt és őszinte, és egyszerűen csak meg akarja osztani mindazt, amilyen van, és ezt örömmel teszi, ez a bumeráng visszajön, akkor egyszerűen kapni fogsz, és átélsz majd áldásokat, mert ez van benne. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy a kapcsolatainkban ott legyen ez az önzetlen és tiszta szeretet, mert ez az Isten akarata. Ezt mutatta be Jézus azzal, hogy eljött erre a földre, hogy meghalt, hogy föltámadt, és amikor elment, és elköszön a tanítványoktól, akkor is azt mondja, és olyan üzeneteket mond, hogy ne aggódjatok, ne féljetek, mert majd eljövök értetek, és elviszlek benneteket oda, ahol én vagyok, meg helyet készítek, házat építek, nem tudom, hogy nevezzük ezt a helyet készítek nektek, de hogy most is Jézus azért dolgozik, hogy neked adhasson valamit. Ugye? Tehát nem azért, hogy a tiédet most elkérje, mert neki szüksége van rá, hogy manipulálja a dolgokat, hanem egyszerűen adni akar. És az adásnak van egy ilyen áldása, hogy utána kapni fogsz, és áldott leszel. Szóval dobáljuk ezt a szeretet bumerángot, jó? Ez az Isten akarata, hogy ez működjön. János 4.23-ban azt mondja a Biblia, eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Vagyis nem csak mi keresünk, és keressük az Istent, keressük a megoldásokat, keressük a helyzeteket, hanem azt mondja a Biblia, hogy az Isten is keres. Az Istennek is van egy ilyen keresés üzemmódja, hogy figyeli az embereknek az életét, figyeli azokat, akik élnek a Földön, és ebben a keresésben azt mondja a Biblia, hogy az Atya imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják az Istent. Mit jelent az, hogy lélekben és igazságban? Hogyha az igazságot nézzük meg, hogy mit jelent az igazság, akkor azt mondja a Biblia, nagyon egyszerű a válasz, az Isten igé az igazság. Ugye? Az én igém igazság. Tehát, hogyha igazságban akarjuk imádni az Istent, vagy élni az életünket, akkor a Biblia szerint éljük az életünket, ez az igazságban való járás. Az Isten igéjével szinkronban vagyunk. Ez talán nagyon egyszerű, és még megvalósítani kicsit bonyolultabb, de az elmélet az egyszerű, ugye? Tehát ezt vesszük, hogy az igazságban járás, ez a Biblia szerint való élet. A másik oldalon, a lélekben és igazságban, tehát mit jelent lélekben imádni az Istent, vagy így élni az életünket, vagy így imádjuk őt. Talán ez is egyszerűnek tűnik, hogy hát az Isten lelke által teszünk dolgokat. Szintén azt mondhatom, hogy kicsit a megvalósítás már sokkal nehezebb. Mit jelent lélek által tenni dolgokat? Vagy mit nem jelent ez? Az előbb már beszéltünk arról, hogy vagyunk egy szituációban, vagyunk egy helyzetben, amikor arról van szó, hogy kérjük az Isten vezetését, imádkozunk azért, hogy Uram, mondd meg, hogy mi legyen. Hogy tudok tovább menni. És mondjuk az Isten nem válaszol még. Vagy nem értjük, vagy nem válaszol, teljesen mindegy, de nem tudjuk a választ. És akkor eltelik egy nap, két nap, megunjuk az egészet, akkor jó, akkor megoldom én, és akkor megyünk tovább. Egy új helyzetben vagyunk, megint megkérdezem Istent, hogy ebben a helyzetben mit kell tenni. Lehet, hogy itt megértem, hogy mit mond, és akkor afelé megyek. Egy következő helyzetben nincs időm annyit várni, amennyit az Isten akar várni ebben a helyzetben, megint tovább megyek. Ugye ez ismerős, hogy ezt átéljük nagyon sokszor. Vagyis az egyik helyzetben a lélek által vezetést tesszük meg, a másik oldalon meg figyelmen kívül hagyjuk azt, amit az Isten mondani akar, mert sietünk, vagy nincs rá időnk, vagy nem érdekel, vagy bármi, és akkor tovább megyünk, és ez már nem a lélekben járás, ez az én akaratomnak a megvalósítása. Azt mondja a Biblia a Galata 5:25-ben, ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Az elmúlt időszak úgy többször eszembe jutott ez, hogy a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ez mit jelent? Mondjuk nekem. Tehát, hogy tudom ezt megélni, hogy ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. És akkor azon gondolkodtam, hogy pont ezt jelenti, hogyha nincs időm megvárni az Istennek a vezetését, mert gyorsan menni kell és csinálni kell a dolgokat, és döntünk ahelyett, hogy megvárnánk valamit, akkor nagyon sokszor nem a lélek szerint, nem a lélekben járunk, hanem valami más úton indulunk el. Ha meg várunk arra, hogy Isten mit mond, akkor megjön a lélekben való járás. És ez mindig a komfortzónán kívül van. Mert a várakozás az mindig feszültséggel teljes, nem? Gondoljatok bele. Ugye, de ki szeret várakozni? Annyira idegesítő, annyira zavaró. Tehát én utálom a várakozást, bevallom bűnöm. Szóval nem szeretem. Főleg, ha jó dolgokra kell, ha rossz dolgokra kell várni, akkor minél hosszabb, az nem baj, de ha jó dolgokra kell várni, akkor nem szeretünk várakozni. És ha szeretnénk haladni előre, akkor itt van ez, hogy nem a lélek szerint, hanem az akaratunk szerint valósulnak meg a dolgok. Azt mondja az ige, hogy Isten keres, és olyan imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják az Istent. Az Ezékiel 47-ben van egy profécia leírva, és ez a profécia arról szól, hogy van a templom, és a templomnak a küszöbén, vagy a küszöbe alól kijön egy kis forrás víz, és elkezd folyni kifelé. És ez a pici kis forrás víz, ami ott elindul, ez folyamatosan, ahogy halad előre, egyre szélesebb és egyre mélyebb. És azt éli át a próféta ebben a látomásban, hogy beleáll ebben a vízbe, és azt érzi, hogy ha amíg csak így bokáig van benne, addig úgy könnyű menni. Jó? Tehát, hogy könnyű a Szentlélekkel együttműködni, amikor úgy bokáig vagy a helyzetekben. Ugye? De amíg haladsz előre, és már derékig, vagy teljesen ellep a víz, akkor már nem a komfortzónádban vagy, amikor már jóval fölötted van minden, meg jóval szélesebb minden, mint amit te be tudnál látni, meg érzékelni tudnál. És ilyen módon a Szentléleknek a vezetése alatt lenni, hát ez már bőven a komfortzónán kívül van. Ez már bőven az a terület, ahol nagyfokú engedelmesség kell, az úrafigyelés kell, és igazából ez a profétai kép, amit ott leír Ezékiel, ez nem másról beszél, mint arról, hogy vannak emberek, akik folyamatosan így bokáig járnak az Isten vezetésében, az áldásokban, a lélek munkájában, és ha kell, akkor kilépek belőle, ha kell, belépek, szóval irányítom úgy a dolgokat, ahogy szeretném. De hogyha engedjük, hogy tovább menjen a dolog, és már derékig, vagy ellep bennünket, akkor nem olyan könnyen ugrálunk ki meg be. Akkor már az a közeg, ami körülöttünk van, az meghatározza azt, hogy mit tehetünk. Vagyis az Isten teljes mértékben uralja az életünket. És én a mai délelőttet ezzel szeretném befejezni, hogy ne felejtsük el, és ne legyünk annyira önzőek, hogy csak mi keresünk, és nekünk fontos ez is, az is, az is, és az Isten válaszoljon. Persze fontos, és az Isten valamilyen módon válaszolni fog, de ne felejtsük el azt, hogy az Isten is keres. És ma ezen az Isten tiszteleten téged is, meg engem is keres, vagy figyel, és azt keresi, hogy lélekben és igazságban akarsz tovább menni, vagy nem. Lélekben és igazságban akarom imádni a következő héten őt, vagy pedig nem. És hogy erre mi a válasz, azt nem tudom, ezt te tudod. Hogy van-e benned vágy, hogy kicsit mélyebbre menni, kicsit tovább menni. Vagy pedig jó az a szint, és majd így el leszek valahogy. Én arra hívlak benneteket, hogy időfejezésül imádkozzunk, és ha ez a lélekben és igazságban járás, ez úgy megszólított, és azt mondta, hogy én szeretnék mélyebbre menni. Szeretnék valami többet átélni, még akkor is, hogyha az akaratomból többről kell lemondani, még akkor is, hogyha a komfortzónámat el kell felejteni, de szeretnék lélekben és igazságban járni, akkor gyere is imádkozzunk együtt ezért, ha kész vagy erre. Mert Isten ilyen embereket keres. Ma itt Budaörsön a Kőszikla gyülekezetben és mindenütt a világon. És ha kész vagy erre, hogy engedelmeskedsz Istennek, akkor imádkozz velem. Urunk, kérünk, hogy vizsgálj meg most bennünket, hogy mindaz, amit az igéd mond, az mennyire érvényes az életünkre, mennyire igaz ránk. És Uram, ami nem helyes, ami nem jó, kérjük, hogy segíts nekünk, hogy ezt tudjuk levetni, megvallani, és őszinték akarunk lenni előtted. Urunk, vágyunk arra, hogy lélekben és igazságban tudjunk járni. Vágyunk arra, hogy mélyebben tudjuk átélni mindazt, amit te mondasz nekünk, hogy amit áldásként akarsz adni, vagy feladatként, küldetésként adsz, az tényleg az életünk része tudjon lenni. És most imádkozom azért, hogy mindenkinek, akinek a szívében ez megfogalmazódott a mai napon, hogy szeretne mélyebben, lélekben és igazságban menni. Uram, áld meg azokat. Imádkozom, hogy a következő napokban legyenek lehetőségek arra, hogy ezeket átéljük, megtapasztaljuk. És átélni azt, hogy amikor a te lelked sodor bennünket, amikor nem mi irányítjuk a dolgokat, hanem te irányítasz bennünket, akkor az sokkal biztonságosabb, sokkal áldottabb helyzet, mint amikor mi kontrolláljuk a dolgainkat. Segíts, Urunk, hogy így elengedjük a korlátokat, elengedjük a kapaszkodókat, és merjünk benned bízni. És imádkozom, Uram, hogy vedd ki a félelmet a szívünkből, a rossz tapasztalatokat. Imádkozom azért is, Uram, hogyha valakik rossz irányba indultak el, és most úgy gondolják, hogy vissza kell fordulni, adj erőt hozzá, hogy a te lelked vezetés alapján tudjanak élni, és ne a rossz irányba sodorja őket az ördög, vagy a sors, vagy a helyzet, vagy a kialakult szituáció. Kérünk téged, hogy ragadj ki bennünket rossz dolgokból, a bűnből, a nyomorúságból, és irányíts bennünket, Uram, a helyes úton. Kérlek, így áld meg a következő napjainkat, áld meg a kapcsolatainkat is, Urunk, hogy ott legyél benne, hogy igazságban és szellemben tudjunk téged szolgálni. Jézus nevében kérjük mindezt. Amen.